Akkor köszönjük szeretettel mindenkit. Kedves hallgatónak mondom, hogy ez nem ő készülékükben van a hiba, ne a potmétert álligassák, én köhögök, tehát én készülékemben van a hiba. Na, szóval, hetedik lakásnál járunk, és azt hiszem, hogy a múltkor már egy nagyon jó kis ilyen fejest ugrottunk ebbe a lakásba. Megnéztük, hogy mit is jelent az, hogy a hetedik lakás az tulajdonképpen az, amiről eddig is beszéltünk, meg amiről olyan sokat beszélünk. Ez Isten bennünk lakásának a helye. Amit hívunk trónteremnek, központi lakásnak, az énünk legbelső részének, hetedik lakásnak, ezerféleképpen hívhatjuk azt a valóságot, azt a helyet, ahol Isten bennünk lakik. És akkor folytassuk is igazából, hogy Terész hogyan fejtegeti ezt a témát magát. Hatodik pontra ugrunk, amikor így írja. Amikor tehát ő felsége jónak látja megadni az isteni házasságnak ezt az említett kegyelmét, zárójel, majd még megnézzük, mit ért Teréz isteni házasság alatt, ez majd még később lesz. Már most említi ezt a kifejezést, de később akarom kifejteni, most még egy fontosabb dolgunk van. Először saját lakásába viszi be a lelket, erről már beszéltünk. És azt akarja ő felsége, hogy ne úgy legyen, mint máskor, mikor elragadtatásba vitte őt, noha olyankor a lélek nem érez erős hívást, hogy önmaga központjába lépjen be. Ne úgy legyen, mint máskor, mikor elragadtatásba vitte őt. Tehát itt most miről is van szó? Egy utalásra, ezekre a bizonyos kilengésekre, ezekre a bizonyos hatodik lakásos elragadtatásokra, amikor mi volt a lélekben, még nem értette tisztán, hogy mi történik vele. A hatodik lakásban még hiába volt az a sok-sok ilyen nagy, látványos kegyelem, a lélek igazából nem értette, hogy mit jelent az, hogy Isten teljesen mindig benne él és benne van. A hatodik lakás, ahogy mondtam, még mindig egy ilyen átmeneti jellegű volt, nem értette, hogy mi történik vele, és akkor Teréz a hetedik pontban így írja, itt másként van. Tehát már megint ugye ez, hogy ilyen rövid mondatokat használ, hogy itt másképp van, mihez képest más, a hatodik lakáshoz képest, amire mondtuk, hogy sokszor ugye a szenteket a hatodik lakásig mutatjuk be. Azt hiszük, hogy ez az életszentség, hogy valaki elragadtatik, és lebeg a föld fölött, és meg akar halni, és le akar mondani a világról. És ugye sokszor ez nekünk a szent sztereotípiánk. És a hetedik lakás egy csomó mindennek ellentmond ehhez képest. Teréz is maga így mondja, itt ez másképp van. Arról van szó, hogy a mi jó Istenünk le akarja már venni a hájogot a szemről, és azt akarja, hogy ez a lélek lásson, és felfogjon valamit a kegyelemből. Jaj, de szeretem ezt. Tehát itt kell megállnunk mindjárt. A hetedik lakásban Isten akarja, hogy a lélek lásson és felfogjon valamit abból, ami vele történik. Mit értsen meg a lélek? Hát ezeket az örök igazságokat. Tehát amit eddig csak sejtett, ami eddig még benne nem állt össze, hogy mit jelent, hogy Isten bennem lakik, hogy az Isten engem szeret, az, hogy ő engem megváltott, az, hogy a vele való kapcsolatra hív, ez a sok-sok minden. Amit eddig nem értett, most ebben a bizonyos lakásban, a lélekben összeáll. Isten akarja, hogy a lélek lássa és felfogja ezt a bizonyos kegyelmet. Eddig is akarta az Isten. Ő semmit nem akar előlünk elrejteni, soha semmit. Csak a mi emberi természetünk olyan, hogy a megértésünk az fokozatos. Nem tudunk egyszerre mindent megérteni, és egyszerre mindent befogadni. Ahogy fejlődünk, ahogy tisztulunk, olyan mértékben értjük meg az életünket, az Istennel való kapcsolatot, és egy csomó minden mást. Nem tudunk egyszerre mindent egyetlen pillanatban megérteni, viszont az életünkben azért vannak ilyen mérföldkövek, amikor valami összeáll. És pontosan Teréz is így írja, Isten azt akarja, hogy ez a lélek megértse, hogy mi történik vele. Fölfogja, hogy mi történik vele. És éppen ezért, testvéreim, én az egyik legnagyobb kegyelemnek tartom azt, amikor az életedben van egy ilyen momentum, hogy valamit megértettél. Összeállt a kép. Ezt annyira szeretem, hogy le is írom. Megértettem. Amikor nekem valaki ezt mondja a lelki vezetésben, hogy Atya, megértettem, én erre azt mondom, hogy figyelj, nagyobb ajándékot kaptál, mint ha azt mondtad volna, hogy én láttam látomásban valakit, hallottam hallomásban valamit, fölragadtattam a magas égig, ezek mind-mind-mind kisebb jellegű ajándékok és kegyelmek és dolgok. Ahhoz képest, amikor valaki azt mondja, hogy megértettem valamit. Összeállt bennem a kép. És én a hetedik lakás egyik legnagyobb kegyelmének tartom ezt, és mondom, ez nagyon sokunkkal az életünk különböző pontjai megtörténhet, és ez megtörténik velünk, rendkívül tartsuk magunkat szerencsésnek, hogy az életemben összeállt a kép egy csomó minden összefüggés kapcsán. Nem az az igazi javulás, mondjuk így, hogy valaki nekem azt mondja, hogy jobban lettem érzelmileg. Hát a persze, jó van. Az, annak mindig örülünk, hogy valaki egy rosszabb érzelmi periódusból átlép egy jobba. Oké, ez nagyon szép és jó dolog, csak sokszor a mélyben nem történik változás. Valaki jobban van, valaki rosszabbul, tehát hogy vannak ezek a hullámzások, de az alap probléma ott a mélyben az ott még mindig ott van. És amikor valaki azt mondja, hogy az életemben nekem most valamivel kapcsolatban a kép összeállt, megértettem valamit, az az érzelmi hullámzásainktól függetlenül is ott lesz, mint egy fejlődési pont, mint egy valódi javulás. És akkor ez természetesen, hogy megértettem, ezt nagyon sok mindennel kapcsolatban el lehet mondani. Amikor az életemnek vannak olyan pontjai, a múltamnak, a jelenemnek, a belső világomnak, a kapcsolataimnak, amik tele vannak miértekkel, tele vannak fehér foltokkal, tele van ilyen érthetetlenséggel az egész, és van egy pillanat, amikor azt mondom, hogy puff, összeállt. És értem, hogy miért kellett nekem onnan elindulnom, és idáig eljutnom. Értem, hogy ezért a megértésért nekem miért kellett x évig krízisben, éjszakában és a tisztító tűzben lennem. Mert az volt az a folyamat, amely által én képessé váltam arra, hogy megértsem azt, amit Isten velem meg akar értetni. Előtte nem értettem volna meg. Hogyha Isten nekem ezt az igazságot, vagy ezt a végkonklúziót csak így elmondja, mint egy üzenetet, azelőtt, mielőtt szenvedtem és tisztultam, és az éjszaka és a krízis előtt nem értettem volna meg, nem tudtam volna befogadni. Most már értem. Most már összeállt. Most már világos. De évekkel ezelőtt lehet nem lett volna az. Látjuk, hogy ez is valahol a hetedik lakás és az egész belső várkastély folyamatának a része. Ahogy megyünk előre az életben, olyan módon egyre fokozatosabban áll össze a kép bennünk, és Isten mindig is akarta, hogy az életünkben megértsük, amit meg kell, hogy összeálljon a kép, de mivel nem voltunk rá képesek annak idején, ezért ő sem adagolta ezt nekünk így egyszerre, hanem fokozatosan adagolta. De látjuk, hogy Istennek ezt a fokozatos adagolását megfigyelhetjük a teljes üdvösség történetben, a Szentírás kibontakozása. Az micsoda? Isten fokozatosan érteti meg az ő népével az ő titkait. Fokozatosan. Ezért persze, hogy még az Ószövetségben, főleg ott az elején, még milyen, mondtuk, ugye milyen furcsa képei vannak Izraelnek Istenről. Igen, mert Isten nem önti le saját magával, nem forrázza le a népet, hogy tessék, itt vagyok, amilyen vagyok, mert egyszerűen nem értenék meg. Fokozatosan, évszázadokon keresztül a nép egyre jobban megérti, hogy milyen az Isten. És Istennek ez a fokozatos pedagógiája. Ez valami fantasztikus. Ahogy például Isten kinyilatkoztatja azt, hogy ő Szent Háromság. Ezt a nagy titkot, amit mi soha nem tudtunk volna kikutatni önerőnkből. De ezt is hogy csinálja? Hát Izéjéknek, Ádáméknak, meg Ábraháméknak még ezt nem mondja, meg Noéknak, hogy én Szent Háromság vagyok. Nem értették volna meg? Mert nekik még az volt, ugye, hogy a sok Isten van, de a mi Istenünk az az Úr, aki a sok Isten közül a miénk. Erről már beszéltünk egyszer. És aztán, ahogy Izrael népe fokozatosan egyre jobban megérti az Istent, kiderül neki, hogy aha, a mi Istenünk nem csak a sok Isten közül az egyik, hanem minden Istennél nagyobb Isten. Aztán már a Izajáséknál az van, hogy nem csak a legnagyobb Isten, hanem a többi Isten az nincs is, hanem egy van, az Úr, a Teremtő ég és föld fölött, és majd ezt kavarja meg jól az, hogy igen, ez az egyetlen Úr, ez igazából három személy. De ez az egész egy fokozatos kinyilatkoztatás részét képezi. Isten nem önti le magával a népet így mindjárt, kezdetben és koncentráltam, mert egyszerűen nem értenék meg. Ilyenek vagyunk mi emberek, ez a mi ember jutunk, és ha ezt a mi kis életünkre lebontjuk, akkor szerintem ezt mindenki megfigyelheti a maga életében. Isten fokozatosan vezetett. És ha az életünkre egy kicsit visszanézünk, főleg akinek már van egy kis tapasztalata, az erre vissza tud nézni, hogy aha, Isten megfogta a kezem, az életem ezen pillanatában, vele való konkrét kapcsolat elindult, és akkor szépen fokozatosan történt minden. Tehát ő az én lépésemnek megfelelően vezetett engem. Az én felfogó képességemnek megfelelően vezetett engem, és amikor krízisben voltam sokáig, hogy nem értek semmit az életemből, vagy egy nagyon fontos dologgal kapcsolatban nem értem, hogy ez micsoda, az évek múlva összeállt. És megértettem, hogy ez miért kellett, hogy miért volt rá szükség, hogy ennek mi a szerepe az életemben, de hogyha ez a megértés x évvel ezelőtt történik, nem tudtam volna vele mit kezdeni. Istennek ez a pedagógiája gyönyörű, a fokozatosság. Fokozatosan mondja el, és nyilatkoztatja ki nekünk az igazságait, de itt van, ahogy Teréz mondja, ő akarja, hogy lássuk és felfogjuk a kegyelmet, eddig is akarta, csak nem voltunk még hozzá eléggé megtisztulva. Tehát aki azt tudja kimondani az életében, hogy igen, neki összeállt a kép, megértett valamit, és most itt főleg az Isten bennünk lakásának az igazságáról van szó. Majd mindjárt lesz erről szó, hogy ez a hetedik lakásban a léleknek teljesen a részévé válik. Ez a tudat, ami, majd fogom mondani, nem mindig azt jelenti, hogy mindig fizikailag Istenre gondolok, mégis a részemmé vált az Isten bennem lakásának az igazsága, belém épült, megértettem, nem csak intellektuálisan, hanem úgy még beljebb. Ugye a Liziői Szent Terézt szoktuk sokat emlegetni, aki nem volt olyan fajta misztikus, mint Avilai Teréz és Keresztes Szent János, abban az értelemben, hogy látomásai, hallomásai, meg elragadtatásai lettek volna, neki ilyenek nem voltak. Egy-két kis epizódka van, amikor úgy tűnik, minthogyha neki is valami hasonlóban lenne része, de ezeket nem is érdemes mondani, mert kis Szent Teréznek pontosan az a nagysága, hogy olyan, mint mi, ugyanabban a cipőben jár, neki nem voltak ilyen rendkívüli jelenségek az életében. De a legmélyebb kegyelmet ő is megkapta. A legmélyebb misztikus ajándék, az az övé is lett. Hányszor kiállt fel így az önéletrajzában? Megértettem, j'ai compris, megértettem. Fokozatosan és folyamatosan összeáll benne a kép. Hogy ki az a Jézus, milyen az ő szeretete, milyen az ember, milyen vagyok én, helyem az egyházban, helyem a Kármelben, helyem a világban, pif, ezeket kis Szent Teréz nem látomás alapján értette meg, hanem ahogy haladt előre, ment az Istennel való kapcsolat útján, tisztulgatott is rendesen, szenvedett is rendesen, és ennek a sok szenvedésnek, éjszakának, imádságnak, Istennel való együttlétnek gyümölcse kapcsán egy csomó mindent az életében megért, és ezek neki elvehetetlen kincsekké válnak. Amit mi egyszer így megértünk, és így belénk épül, az senki el nem veheti tőlünk. Tehát az onnantól kezdve teljesen a mi kincsünk. Egy megjegyzés, természetesen nem arról van szó, hogy az életünk, tehát hogy a hetedik lakás az lenne, hogy az életem összes titkát megértem. Hogy a világegyetem és az egyház és az emberiség minden titkát megértem. Nem, persze, ugye azt mondjuk, hogy rengeteg minden misztérium marad. Igen, még az életemben is. Nem tudom, hogy az a bizonyos dolog miért kellett, hogy történjen, vagy egyáltalán miért történt, mit lehet abból kihozni. Nagyon sok ilyen miért marad. Igen, tehát ezt nem szabad naívnak lennünk. De most itt ez a fajta kegyelem inkább arra vonatkozik, amelyek ezek a megérthető dolgok. Tehát amik nem tartoznak a misztérium kategóriájába olyan szempontból, hogy nem tudjuk őket kifejezni. Azt, hogy Isten bennem lakik, azt ki lehet fejezni. Az egy racionális dolog. A hit által megvilágosított rációnk ezt tudja. És amikor megértem ezt a dolgot, amikor ez belém épül, akkor válik igazán az enyémmé. Egyébként valahol itt Jób is beugrik nekem, ugye, aki azt mondta, hogy eddig csak hírből ismertelek téged, de most már a szemeim látnak téged, ugye mondja Istennek, ott az ő könyvének a végén. Tehát mielőtt szenvedtem volna, azelőtt csak információim voltak rólad. Mindenféle össze-vissza információk. De miután átmentem a krízisen, most már az én szemeim látnak téged. Az a látás, ez az értés. Most már tudom, ki vagy te, Istenem. Most már értem, hogy te mit akarsz az életemben. Értem a te szeretetedet. De ehhez az kellett, hogy keresztül menjek néhány dolgon. Nem azért, mert ez valami szabály, hanem mert egyszerűen ilyen az életünk. Ahogy tisztulunk, ahogy szenvedünk, úgy nyílunk meg a legfontosabb dolgok megértésére. Általában. Persze az örömből is fakadhat sok-sok megértés, de azért az emberiség alaptapasztalata az, hogy legtöbbet a nehézségeink kapcsán értünk meg az életnek a fontosságából. És akkor Terész tehát leírja, hogy oké, a hetedik lakásban lássunk és felfogjunk valamit a kegyelemből, és most jön a fenomén, a csomagolás, ugye még itt is van egy kicsi. Teréz leír itt egy értelmi látomást. Nem fog sok ilyet írni már a hetedik lakásban, hiszen az a hatodik lakás témakörébe tartozott, ez a sok-sok látomásos dolog, de itt mégis ír egyet. Nézzük meg, hogy mit. Azért írja ezt le, mert megvilágosítja vele, hogy mi a hetedik lakás. Ezért, amikor ebbe a lakásba helyezi őt, Isten, értelmi látomás révén az igazság megnyilvánulásának bizonyos formájában megmutatja neki a Szent Háromságot, mint a három szemét, olyan fellángolással, hogy lelkébe először egyfajta igen fényes felhő módjára belép ez a különálló három személy, és lelkének szóló csodálatos híradásból a legbiztosabb igazsággal felfogja, hogy mindhárom személy egyazon lényeg, hatalom és tudás, és egyetlen Isten. Olyan módon, hogy amit mi hittel hiszünk, azt a lélek, mondhatjuk így, látás alapján fogja fel, noha nem a testi, és nem is a lelki szemek látása ez, mert nem képzeleti látomás. Mi történik itt tehát? Teréz leírja ezt a bizonyos értelmi látomását, ugye emlékszünk, ez a fajta értelmi látomás, amely nem egy képekkel lezajló valami, hanem egy ilyen nagyon-nagyon belső misztikus történés, de leírja, hogy ő ebben mit tapasztal? A Szent Háromságot tapasztalja, mind a három szemét, aki, és hogy a lelkébe egyfajta igen fényes felhő módjára belép ez a különálló három személy. Tehát Teréz ebben a bizonyos látomásban azt látja, igazából nem látja, hanem érti, hogy a három isteni személy belép az ő lelkébe valami fényes felhőn keresztül. Mondom, ez a csomagolás, hozzátehetnék egy ilyen szót, ez a dramaturgia. Teréz drámai módon mutatja be az ő látomásának a leírásán keresztül, hogy Isten benne lakik, a Szent Háromság benne lakik a lelkünkben. Természetesen itt bár úgy tűnik, hogy a Szent Háromság kívülről belép a várkastélyunkba. De már az első lakástól tudjuk, hogy ez nincs így. Isten soha nem lépett belénk, öröktől fogva bennünk van. Teremtettségünk első pillanatától bennünk él a Szent Háromság. És soha nincs olyan, hogy ő egyszer kilép, vagy ha nagyon szentek leszünk, akkor majd ő belép a mi belső szobánkba. Tehát Isten ott van, csak Teréz ezzel a látomásnak a leírásával ezt írja le, hogy tulajdonképpen a hetedik lakásban mi is történik, a lélek nagyon-nagyon világosan megérti, hogy a Szent Háromság benne él. Eddig is benne volt a Szent Háromság. A maga teljességében. Csak ez a felfedezés a hetedik lakásban, hogy nézd már, hogy ő bennem él, ez olyan mértékű ez a felfedezés, mint hogyha a Szent Háromság most lépett volna belém. Pedig eddig is itt volt. Csak amikor valakinek ez leesik, amikor valaki ezt megérti, akkor olyan mértékű ez a rádöbbenés. Annak a rádöbbenés, hogy eddig azt hittem, hogy egyedül vagyok, most meg kiderül, hogy lakik bennem valaki. És ez a rádöbbenés, ez olyan, minthogyha ez igazából csak most történt volna velem, hogy ő most költözött belém. Nem, mi történt? Most éreztem meg a jelenlétét, eddig is ott volt. Eddig is ott volt. Csak most lett tapasztalatom, most éreztem egy kicsit ezt meg, illetve még fontosabb, most értettem meg ezt az igazságot nagyon-nagyon mélyen. És akkor most jön itt az egyik lényeg, Teréz írja, itt mindhárom személy közli magát, szólnak hozzá, és megértetik vele azokat a szavakat, amelyeket az evangélium szerint az Úr mondott. És itt idézi János 14.23-at. Eljön ő, és az Atya, és a Szentlélek, kis betódással, mert Jézus azt mondja, hogy aki szeret engem, megtartja tanításomat, Atyám is szeretni fogja, hozzá megyünk, és benne fogunk lakni. Teréz ugye ezt parafrázist csinál ebből, abból az értelemben, hogy őnek ugye nem volt leírva sajnos Bibliája, tehát ő ugye prédikációkból hallotta ezt a mondatot, és a maga módján idézi így, eljön ő, és az Atya, és a Szentlélek, hogy a lélekkel lakozzék, aki szereti őt, és megtartja az ő parancsaikat. Mi történik itt? Na most itt van egy nagyon-nagyon nagy lényeg. Teréz megérti, hogy a Szent Háromság benne lakik, és ezt a bizonyos megértést hova vezeti vissza, mi is történik igazából, és ez az egész lelkiútunk lényege, megvalósul az életemben az evangélium. Teréz az evangéliumot idézi. Azt mondja, hogy az, hogy a Szent Háromság bennünk lakik, ezt nem ő találta ki. Ez nem valami kiválasztott, égi tűzben égő misztikusok privilégiuma. Amiről itt beszél, az a vegytiszta, színtiszta evangélium. És itt látjuk, Teréz már nagyon-nagyon konkrét, visszatér az evangéliumhoz. Tehát egyből kimondja, hogy amit ő megért, ami neki itt a lelkében most lezajlik, az nem egyeseknek van föntartva, nem valami habatortán, hogy van a keresztény élet, és a habatortán az még ez a bizonyos misztikus élet, nem, azt mondja, hogy ez a bizonyos misztikus élet, ez tőzsgyökeresen evangéliumi. Teljesen evangéliumi. Ezért idézi itt az evangéliumot, és zseniálisan ezért köti az evangéliumot ehhez az ő misztikus tapasztalatához, mutatván, hogy emberek, hát 2000 éve ez oda van írva. Ez ott van, hogy az, amit szeretné, akit szeret az Atya, hozzá megyünk, benne fogunk lakni, ez ott van leírva, eddig is ott volt. Semmi újdonságot nem mondanak a misztikusok. Semmi valami új kinyilatkoztatást, hát tudjuk is, hogy az nincs is. És nem is szabadna, hogy történjen. És hogyha valaki azt mondja, hogy új kinyilatkoztatás van, annak ugye nem fogunk hinni. Mit csinálunk? Visszatérünk az evangéliumhoz, tehát ezt föl is írjuk. Vissza, nem a jövőbe, hanem az evangéliumhoz. Léunhoz. Bennedet vizet adjuk?
Köszönöm.
Megvan,
szépen,
jó van.
Meg vagyok készülni.
Nagyon jó, köszönöm. Nagyon jó. Én is, nagyon jó. Én iszok belőle egy kicsit, mint a Rózsa Gyuri, mert már elfelejtettem. Na, kapcsoltam, szóval. Tehát, visszatérünk az evangélium. Ez a feladvány a hátam mögött, mint ugye Rózsa Gyurinál annak idején. Tehát visszatérünk ahhoz, amit az Úr mondott az evangéliumban. Mi a hetedik lakás? Visszatérünk oda, ami mindig is ott volt az evangéliumban, csak ez most már a miénk. Most már tudatos, most már tapasztalat. Látjátok, testvéreim, hihetetlenül egyszerű dolgokról szól ez a bizonyos hetedik lakás, de mégis ide el kellett jutni. Mégis ezt meg kellett szenvedni. Mégis az az előző út, amit bejártunk, az kellett ahhoz, mert hogyha én másfél évvel ezelőtt ezt mondom, hogy igazából az egész annyi, hogy térjünk vissza az evangéliumhoz, Akkor a nagyból, jó, hát, hát igazából mindig ezt mondjuk. De hogy bejártuk a hét lakásnak az útját, ezt a kalandot, miken mentünk keresztül, miken vágtuk át magunkat farizeusokon és csúszómászókon és lepkéken és pillangókon és nem tudom, bebábozódott kis hernyókon, minden átvágtunk magunkat, és akkor eljutunk a végére, ahol azt várnánk, hogy na innentől kezdve jön a lelki dizsi, a lelki havaj, itt most már nem lesz probléma. Nem erről van szó. Visszatérünk oda a hétköznapjainkhoz, ahol eddig is voltunk, csak valahogy teljesen másképp. Nem ugyanúgy térek vissza a hétköznapjaimnak a milliójébe, ahogy elindultam annak idején. Tehát a hetedik lakás miről szól? Arról szól, hogy visszatérek az evangélium igazságához, de úgy, hogy az nekem most már nem csupán egy leírt vagy felolvasott szöveg, hanem az enyém lett. Megértettem, amit Jézus mond, aki szeret engem, én is szeretni fogom, atyám is szeretni fogja. Hozzám megyünk, benne fogunk lakni. Jó, Teréz ezt idézi, de Jézus még mondja ezt csomóféleképpen. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Maradjatok bennem. Én bennetek vagyok, ti én bennem. Ez én örömöm bennetek legyen, és én is bennetek legyek, és atyám is bennetek legyen, és mindjárt egymásban legyünk. Hát János evangéliumának az utolsó vacsorán, az utolsó vacsorai beszéd, ugye ez szinte végig erről szól. Amit a misztikusok megértenek és megtapasztalnak és leírnak, az vegytiszta evangélium. Semmi új, semmi plusz, semmi olyan, ami eddig nem volt előttünk 2000 éve már lefektetve oda a papírra. Ott volt. Csak mi történik? Magunkévá tesszük. Az a betű rám is igaz. Amikor Jézus azt mondja, hogy én bennetek vagyok, és ti én bennem, ez személyesen rám is igaz. Igazából tudjátok, hogy amit a kereszténységben, meg a teológiában úgy hívunk egy ilyen szakágként, vagy egy ilyen teológiai ágként, itt mit csinálunk, mi a műfaj, amit mi most itt csinálunk. Ugye nem dogmatikát csinálunk itt, nem erkölcstant, nem egyháztörténelmet, ezek mind fontos teológiai disziplínák, tantárgyak. Egyháztöri dogmatika, erkölcstan, egyházjog, liturgia, mind fontosak. Mi a mi tantárgyunk? A mi tantárgyunkat úgy hívják, hogy lelkiség. Úgy hívják, hogy spirituális teológia. Még akkor is, hogyha ez mondjuk lehet nem a legismertebb, de ez, amit mi most csinálunk, ez egy keretekkel rendelkező műfaj. Tehát ez nem egy valamilyen öblengés, ezt úgy hívjuk, hogy röviden, hogy lelkiség. Ez, hogy lelkiség, ez nem azt jelenti, hogy lelki dolgok, jámborkodunk. Nem. Amikor azt mondom, hogy lelkiség, én egy teológiai tantárgy nevét mondom. Nem azt, hogy jaj, vannak az teológia, és akkor emellett van itt a jámborkodás. Megy itt a lelkizés, nem lelkizünk, lelkiséget űzünk. A lelkiség, mint teológiai tantár, igazából mit akar, mi a célja a lelkiségi teológiának, idegen szóval a spirituális teológiának, a lelkiség helyett mondhatnám azt így, hogy spiritualitást űzünk itt együtt. Mi a célja? Hogy az örök evangéliumot, a kinyilatkoztatott igazságot alkalmazza konkrétan az én személyes életemben. A lelkiség tehát nem jelent más, mint alkalmazást. Alkalmazás. Hogy az a bizonyos leírt evangéliumi mondat, hogyan, milyen módon alkalmazható az én 21. században élt konkrét életemre, az arra választ a lelkiségi teológia lenne hivatott adni. Ezt csináljuk. És Teréz ezért űz lelkiségi teológiát, amikor ír. Mert ő maga mondja, ott az evangélium. Csak a lélek számára ez most már nem csak egy információ, hanem az enyé, hanem az övé lett. Szubjektíve, beépült az objektív igazság. És látjátok, igazából a lelkiség ezért elengedhetetlen az egyházban, hogy a szubjektív alkalmazás, tehát az objektív hitigazság, hogy lesz szubjektíven az enyém. És itt nem csak arról van szó, hogy elhiszek hitigasságokat. Persze, hiszem, amit Jézus mond, mert jó katolikus, jó keresztény vagyok. Persze, nem csak erről van szó, hanem hogy ez hogyan épül az életembe bele. Hogyan lesz az életem része, és látjátok, éppen ezért. Ugye mennyiszer érezzük, meg akik a teológiával foglalkozunk, hogy a teológiai tantárgyak bár gyönyörűek és nagyon szépek, vagy akár mondhatnám ezt a hittan, a hitoktatásra is, sajnos megmaradhat objektív információ szinten. A gyerek megtanulja, hogy egy Istenbe három szemű. Jó van, tudja, bevágta, oké. De a lelkiségi teológia lenne az, amelyik abban segítené a növendéket, hogy azt, hogy egy Isten és három személy, az nekem az én életemben mit jelent. Hogy én élek, úgy, mint Marci Evesen, és mit jelent nekem az életemben, hogy az Isten szent háromság. Ezért látjátok, hogy bár nagyon nagy dolog, hogy valaki ezeket elhiszi, de ez még csak az első lépés. A valódi hívő élet, mi nem ott kezdődik csupán, hogy valaki elhiszi, hogy Jézus az Isten fia, megváltó, föltámadt. Ez gyönyörű, de ez a kezdet. A hitvallást, aki bebiflázta, elhiszi, hiszek egy Istenben, mindattól atyában, teljes hitvallást elhiszem. Oké, ez az indulás, és ez csodálatos, és higgyem is el minden pontját annak. Na de még itt jön egy második lépés. Az, hogy ez az én életemben hogyan alkalmazható. Mit jelent nekem az én konkrét hétköznapomban az, hogy Jézus meghalt Poncius Pilátus alatt, és föltámadt, és stb. Erre adna választ a lelkiségi teológia, amit mi most csinálunk, és Avilai Teréz ennek egy kiváló képviselője. De látjuk, mi a logika? A logika csak ennyi. Semmi új a nap alatt. A már 2000 éve előttünk fekvő evangélium válik az enyémmé. Amit ott olvasok mondatot, rádöbbenek, megértem, hogy nézd már, ez rám is igaz. Ez az én életemre is ugyanúgy igaz. Jézus ugyanúgy szeret engem, mint akárki mást, ugyanúgy lakik bennem, mint akárki másban, ugyanúgy hív az életszentségre, mint akárki mást. Mert ez nekem is való. Teréz folytatja a 8. pontban, ugyanezt fejtegeti, de ezt már mindjárt meg fogjuk így egyből érteni. Így írja. Ó, segíts meg Istenem! Micsoda különbség hallani ezeket a szavakat, az előbb idézett evangéliumi szavakat, és úgy hinni őket, vagy pedig ilyen módon felfogni, hogy mennyire igazak. Na itt van ez a különbség, amiről beszélünk. Micsoda különbség csak úgy hallani ezeket a szavakat, vagy pedig ilyen módon felfogni. Teréz itt teszi meg ezt a bizonyos különbségtételt. Mennyire más az, hogy az evangéliumot csupán információs szinten hallgatom, de elmegy a fülem mellett. És ugye sajnos hány keresztény van így, hogy hallja tényleg, egész életében tényleg, hűségesen, becsülettel hallgatta ő az evangéliumot. Templomban is meghallgatta, lehet még otthon is néha a kezébe vette, de elment mellette az információ. Nem gondolt vele abba, hogy amit a templomba hall, az az ő életére hogyan érvényes, és persze itt nyilván a mea culpa, ezért nem mindig az illető hívő hibás, hanem az is, akinek az lett volna a feladata, hogy az igét ne csak hirdesse, hanem segítsen abban, hogy az igét valaki alkalmazni tudja az életére. Mert az ige hirdetés az nagyon fontos. De egy lelkipásztori feladat még az is, hogy megadjam a szempontokat ahhoz, hogy a hirdetett igazság hogyan alkalmazható az életemre. És ez sokszor kimarad. Tehát mondom, nem csak itt az egyes hívő az, aki ebben hibás lehet, hanem nagyon sokszor az is, akinek ez feladata lett volna, hogy ezt tegye, de nem tette. Mindegy, lényeg, hogy ez az egyházunkban ott van nagyon-nagyon régóta. Sokan ismerik a hitnek a tartalmát, persze. És sokan zseniálisak abban, hogy csípőből tüzelnek, kívülről tudják, akár például a Szentírást is. Be van memorizálva. Tudják a mondatokat. Mondjuk ez nekünk katolikusoknál kicsit ez nem annyira divat, lehet, hogy jó lenne, ha tudnánk, de mindegy. Van, akik ezt nagyon jól tudják, a Szentírás igéit. Vagy tudja a katolikus egyház katekizmusát betéve, Minden szépen, bármit kérdeznek tőle, ő arra megfelel. Valaki tudja az összes imaszöveget, az összes énekszöveget, minden be van épülve, minden tud. Oké. De ez még, mondom, megmaradhat csupán a hallott információnak a szintjén. Valakinek a fejében sok a teológiai tartalmú tudásanyag. Ez szép dolog, de nem elég. Most jön az, hogy alkalmazom. Most jön az, hogy az én életemben ezt hogyan lehet alkalmazni. És egy Avilaj Teréz nekünk ebben akar segíteni. Tehát ezt mondja, micsoda különbség hallani ezeket a szavakat, vagy pedig ilyen módon felfogni, hogy mennyire igazak. Hát igen. Micsoda különbség, hogy valamiről csak információnk van, most pedig személyesen az enyém. Micsoda különbség, hogy amikor a pap felolvassa az Ambótól Jézus szavait, hogy például, amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is benneteket, és ez az ige immáron nem elmegy ugye a fülem mellett, mint ugye a müncheni railjet Budapest felé, ahogy ezt a Mutka is már mondta, hogy így elmegy, hanem nyílegyenesen, mint a tőrig, ez az enyém. Mert amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is benneteket, ahogy Jézust szereti az Atya, Jézus úgy szeret engem is. És ez most már nekem nem csak egy információ, ez az én életem valósága. Elhittem, de nem csak úgy hittem el, mint információt, hanem megértettem, belém épült. Csak persze, ehhez kellett egy kis sötét éjszaka előtte, ehhez kellett egy kis krízis, hogy én ezt megértsem. Ehhez tisztulnom kellett sokat, igen, ehhez át kellett menni az életemben sok-sok olyan eseményen, főleg fájdalmas eseményeken, amelyek végső soron hozzájárultak ahhoz, hogy én ezt az igét úgy értsem meg, hogy ez számomra nem csak információ, hanem kinyilatkoztatás. A kinyilatkoztatást itt azért használom, mint szót, mert arról van ebben szó, hogy nekem ki van nyilatkoztatva. Ez most már nekem egy kinyilatkoztatás, egy reveláció. Ugye ez a reveláció szó is mit jelent? Valamiről levesszük a leplet. Ez a kinyilatkoztatás. Levesszük a fátylat valamiről. Ami eddig titok volt, vagy úgy éreztem, hogy valami megközelíthetetlen, most már számomra egyértelmű. Csak ehhez át kellett menni. Itt ugye szimbolikusan az első 6 lakásnak az útján. És persze ez minden ember életében különböző módon történik. Teréz aztán még írja, hogy hogy is van bennünk ez a bizonyos jelenlét, Istennek ez a jelenléte. Itt van ez a lélek, aki úgy érzi, többet el sem távoznak tőle, mármint a Szent Háromság személyei. Teréz szeret ugye nyilván többes számban beszélni a Szent Háromságról, mint három személy, de ugye itt mindig a nyelvi akadály, hogy a Szent Háromságról nyelvtanilag helyesen lehet beszélni, egyes számban is, és többes számban is. Mind a kettő helyes. Ugye a Szent Háromság, igen, mert ez egy egyes számú szó, belém költözik, ugye a három személy, ezek a személyek belém költöznek, vagy bennem vannak, igen, csak soha ne essünk abba a hibába, hogy ugye megint úgy valami három teljesen különálló személyt képzelünk el, egyetlen Isten. Ebben a bizonyos három szemében, ugye ezek a nagy titkok. De ezért a többes szám. Tehát úgy érzi, többet el sem távoznak tőle, hanem világosan látja, érti, hogy ott vannak a lélek bensejében, a legesleg bensejében, csinál egy ilyen dupla fokozást, a legesleg bensejében, és igen mély helyen. Nem tudja megmondani hogyan, mert nincs rá műveltsége, érzi magában ezt az isteni társaságot. Társaságot. Gyönyörű szavakat használ itt. Tehát, hogy egyrészt azt mondja, hogy ez a bizonyos lélek érzi, hogy Isten többé nem távozik el tőle. Eddig se távozott el tőle, és soha nem is fog, de hogy eljutott a megértésnek erre a szintjére, most már ez a lélek teljesen világosan érti, hogy Isten nem fog belőle kilépni soha. Hogy ő Isten állandó lakása. Hogy ő bennünk állandó jelleggel lakik. Világosan látja, hogy ott vannak a lélek bensejében, és igen mély helyen érzi magában ezt az isteni társaságot. Egyszer azt a szót írja, hogy érzi magában ezt az isteni társaságot, előtte meg azt írja, hogy világosan látja. Ahhoz, hogy valamit láss, és itt a látás az értést jelenti. Nem fizikai szemekkel való látást. Mikor Teréz azt írja, ez egy misztikus nyelv, hogy ezt meg ezt látom, akkor ugye ez csak a csomagolás. Ez ránk úgy vonatkoztatható, hogy értem. Tehát azt is írja, hogy értem, és azt is írja, hogy érzem, igen, mert ez a két jelenség, majd meg fogjuk látni, milyen módon váltakozik bennünk, az Isten jelenlétével kapcsolatban nem mindig tudjuk érezni. És ezt már ugye ki kell mondani, hogy értem, és ez a legfontosabb, és néha van olyan, hogy érzem. Az Isten jelenléte nem azért van bennem, mert érzem. Hány meg hány keresztényje megint csak itt, ugye tudjuk, bukik el ezen a banáhéjon, hogy azt gondolja, hogy Isten akkor van bennem, hogy akkor van mellettem, ha érzem a jelenlétét. Ha meg nem érzem a jelenlétet, akkor meg felkiáltok, hogy Isten elhagyott, hogy biztos valami rosszat csináltam, biztos nagyon bűnös vagyok, mert nem érzem ezt a jelenlétet. És akkor azt hiszem, hogy Isten nincs is ott. Az ő jelenlétének a jele nem az érzelmeim. Nem az érzelmeim, hogy érzem vagy nem érzem. Az ő jelenléte az egy hitkérdés. Azt érteni kell mindenek előtt a hitem által. És ez biztos, hogy Isten mindig bennem van, akkor is, ha néha vagy sokszor ebből semmit nem érzek. Nem érzem, és majd fogjuk mondani, az emberi lény olyan, hogy ha állandóan minden pillanatban fizikai emóciókkal érezném, hogy Isten bennem van, akkor nem is nagyon tudnék mást érezni. Ez annyira átvenné minden felett a kontrollt. Nem tudjuk mindig egyforma intenzitással érezni, de nem is kell. Majd fogom mondani, hogy érteni, azt mindig érthetjük. Tudni, hogy Isten bennem van, ezt mindig tudhatjuk. Érezni meg, mondjuk így, vannak napok, vannak órák, vannak események, amikor úgy jobban érzem. De van az, amikor úgy kevésbé. Csak mi lesz a hetedik lakásba, a fantasztikus dolog már nem zavar. Nem zavar. Hogy most érzem vagy nem érzem. Irreleváns, másodlagos kérdés. Nem borítja föl a békémet, hogy most érzem-e Isten jelenlétét, vagy nem érzem az Isten jelenlétét. Ettől is megtanulunk szabaddá válni. Nem probléma, hogy nem érzem, mert tudom én, hogy itt van velem. Attól, hogy most emocionálisan éppen nem érzem, csak hány ember ilyenkor megijedik. Jaj, nem érzem. Valami rosszat csináltam, valami bát követtem el. Spanoljuk vissza magunkba azt az érzést. És akkor valami spirituális drogot szedjünk be, ami visszacsinálja bennem azt az érzést. Jaj, azt a könyvet vegyem már elő, amit akkor olvastam, mikor éreztem az Isten jelenlétét, most újra olvasom el, hát ha megint ugyanazt fogom érezni. És ott maradok megfürödve, hogy nem. Jaj, menjek már vissza arra a kegyhelyre, ahol éreztem az Isten jelenlétét, akkor ott újra fogom. És elmegyek, és ott állok, hogy na, Isten jelenléte, valami, és nem. Nem. Mert emberileg ez olyan, hogy az emócióinkat nem tudjuk kontrollálni. Vagy van, vagy nincs. Amíg élünk, az emócióink hullámos utazni fognak. A legegészségesebb emberbe is. Nem tudunk mindent mindig egyformán érezni, de nem is kell. És a hetedik lakásban ez lesz szabadság. Nem húz fel, nem hoz ki a sodromból, hogy nem érzem az Isten jelenlétét. Majd egyszer majd fogom még érezni, aztán most meg kész, így van. Attól még a hitem által megvilágosított értelmemmel teljes mértékben tisztában vagyok vele, látom idézőjelbe, azaz értem, tudom, hogy ő bennem van. Tehát ez a lélek érzi magában ezt az isteni társaságot. Ja, ezt a szót is szeretem. Társaság. A keresztény ember kicsoda az, akinek társasága van. Tehát akinek van egy... Ki, miért van társaságunk? Mert van egy társunk. A társ szóból jön a társaság. Azért vagyok társaságban, mert van egy társam. És ugye ez megint a kereszténység lebontása mikroelemekre, kis sejtekre. Ki a keresztény? Az, akinek van egy ilyen társa. Az, akinek van valakie. Akinek ez az Isten, ez egy ilyen nagybetűs társ. Az a társ, aki egyébként minden más típusú társ fölött áll, és mindenfajta társ hiányt megpótol. Mert amilyen társ ő, olyan nem lehet senki. És pont ezért tud egészségesen valakinek társa lenni, a házastárs, meg a barát, meg a többiek. A kapcsolatok pont ezért fognak működni, mert ő a nagybetűs társ, és azt, amit tőle várok, az senki más típusú társtól nem várhatom-e? De így működik pontosan a kapcsolat. Tehát ez, hogy társaság, megint fölírom ezt olyan szép, társaság, ugye hát bennünk van Jézus társasága, és ugye itt most nem a jezsuita rend lakik bennünk lelkünkbe, hanem Jézus társasága azt jelenti, de ez a spanyolban is, ez a compañía, ez olyan szép. Tehát, hogy jó, a compañero az a spanyolban jelentheti azt is, hogy elftárs, tehát ugye használták így, de mi nem így használjuk, hanem csak simán úgy, hogy társ. Ez azt jelenti egyszerűen, hogy társam van, és ezért én egy állandó társaságban vagyok. Van egy társaságom. Nem korlátolt felelősségű, hanem csak úgy simán, nagybetűs társaságom van. Na, a 9. pontban nagyon fontos dolog jön. Azt mondják, na, itt jön a műfaji meghatározás. Ezek alapján, írja Teréz, azt gondolhatjátok, hogy a lélek nincs is magánál, hanem annyira elmerült, hogy semmit sem képes felfogni. Teréz mivel kezdi? Azzal kezdi, hogy mi a sztereotíp kép a belső várkastély kapcsán. Hogy ahogy megyünk a lelki úton előre, a lélek egyre inkább elszakad a világtól. Tehát azt hihetnénk, hogy a 7. lakás az a 6. lakás hatványozva. Tehát amikor a 6. lakásban ez a lélek meg akar halni, és elragadtatik, és a föld fölött lebeg, akkor gondolnánk, hogy a 7. lakás az ez valami hatványom. Még jobban nincs magánál. Még magasabbra száll. Még jobban utálja a földet, és tapossa az egész teremtett világot, mert neki már csak az Isten van. És ő már csak a mennyországba akar menni. És annyira elragadtatott állapotban van, hogy már nincs is magánál. Ez a sztereotíp kép a 7. lakásról, vagy a lelki fejlődésről. Azt hiszük, hogy aki igazán az Istené, az ilyen. Hogy aki igazán Istenhez tartozik, az már tesz magasról a világra, azt már nem érdekli semmi, kivonul a hegytetőre, és ott agyon böjtöli és vezekli magát azért, hogy minél hamarabb Istené lehessen. Mi meg lentről tapsolunk neki, hogy nagyon ügyes vagy, de mi téged követni nem tudunk, de hát örülünk, hogy tehát van ilyen is, na, mert hát nagy az Istennek az egyháza, tudjátok. Tehát sokfélék vagyunk az egyházban, mondjuk így, de hát mi követni nem tudjuk ezt a csodálatos karizmát, ami csak egyeseknek van. És Teréz ezzel az egészen leszámol. Azt mondja, hogy a 7. lakás nem arról szól, hogy megyünk föl a hegyre, megyünk föl a 6. lakás, az még ilyen, csak ilyen erkély, de a 7. lakás az már a hegytető, és akkor ott zajlik az élet fönt. Nem. A 6. lakás az egy ilyen sztereotíp csúcs, abból a szempontból, hogy ez a nagy vallási jellegű, föltüzesedett, világelhagyó lelkület, a 7. lakás hova hoz minket? Vissza a porba, a földre, a vissza a realitásba, az életbe. A 7. lakás pontosan ez. Fölérünk valami táborhegyi élményhez, de onnan hova megyünk? Vissza. A mi saját életünkbe, csak úgy, hogy közben bejártunk egy utat. Hogy én már más vagyok, mint az, ahogy elindultam, de ugyanoda térek vissza. A 7. lakás ez. Teréz így írja, azt gondoljátok, hogy a lélek nincs magánál. Hogy ő már elragadtatott a magas égbe. Azt mondja, de igen, magánál van, minden korábbinál jobban. Azt mondja, ez a lélek még soha nem volt ennyire magánál. Soha nem állt ennyire két lábbal a földön. Soha nem volt még ennyire, most megbotránkoztató szót mondok, normális ember, mint valaha a 7. lakásban. Tehát, hogy ez a lélek, akiről itt szó van, minden korábbinál jobban magánál van. Nem, hogy nem akar elszakadni a földről, Nem, hogy lebeg a föld fölött, már arra gondolva, hogy mikor mehet innen a mennyországba, hanem a hetedik lakásban lévő ember kicsoda az, aki két lábbal jár a földön. És éli az életét, és mit mond Teréz? Magánál van mindennél korábban, mindabban, ami Isten szolgálata. Tessék! Itt a kulcs szó, a hetedik lakás egyik nagy kulcs szava, a szolgálat. Ezért ezt ide írom ide le, szolgálat. Ez a mi irányunk. A hatodik lakásos nagy kilengés után a lélek visszatér a földi szolgálatba. Mit értünk az alatt, hogy szolgálat? Azt, ami mindenkinek a maga kis dolga az életében. Itt most nincs különbség. Itt most Teréz nem szakrális egyházi szolgálatot ért ezen csupán. A szolgálatom az, ami az én dolgom az életben. És ez mindenkinek más és más, hogy a jelen élethelyzetemben, a jelen egészségállapotomban, a jelen életkoromban nekem mi a dolgom. És ez mindenkinek megvan, és amíg élünk, meg lesz. Egy ágyban fekvő, mozgásképtelen, idős személynek az a dolga, hogy imádkozzon mindenkiért. Például. Tehát ő se inaktív abból a szempontból, hogy már nem tud mit csinálni. Dehogy nem. A hetedik lakást magáévá téve iszonyú hasznos tagja lehet az egyházi testnek. Azzal, hogy ő ott fekszik egész nap az ágyban, és mindenkiért imádkozik az egész világért. Az az ő szolgálata. Tehát most, amikor azt mondom, hogy szolgált, akkor mindenki csak arra gondoljon, hogy mi a jelen állapotában a kötelessége. Mi az én dolgom? Mi az, amit tennem kell? És ide térünk vissza, hogy én az életszentséget, az Istennel való kapcsolat teljességét miben élem meg? Abban, hogy teszem azt a bizonyos dolgot, amit az élet rám szabott. Az, ami az életben az én dolgom, oda visszatérek és csinálom, csak hogyan? Hát itt ez a különbség. Hogyan? Úgy, hogy alkalmaztam az evangéliumot. Úgy szolgálok az életben, hogy tudom, hogy Jézus bennem él. Nem egyedül, hanem ebben a csodálatos társaságban teszem a dolgom. Visszatérek a hétköznapjaimba, teszem a dolgom, de máshogy, mint eddig. Úgy, hogy bennem van ez a csodálatos társaság. Ez a társ, aki nekem van. Ő vele jövök vissza a földre, és teszem a dolgom. Szolgálok ott, ahol kell. Na hát ez az. A lélek teszi a dolgát. Szolgál. Nem meghalni akar többé, és nem vezekelni akar többé, mint a hatodik lakásba. Egyetlen vágya van. A szolgálat. Isten szolgálata, és az Isten szolgálat szót megint ne értsük félre kizárólag a közvetlen típusú Isten szolgálata, hogy valaki, nem tudom, az oltárnál áll és Isten szolgálja, az is egy Isten szolgálat, de minden más lehet Isten szolgálat, amit én érte csinálok és másokért. Minden lehet. Egy közvetlen vagy közvetett Isten szolgálat. Nem akar ez a lélek már meghalni. Egyetlen vágya van, tenni a dolgát, szeretni Istent és másokat. Szolgálni Istent és másokat. Látjuk, hogy a hetedik lakás mit csinál velünk? Kiúzanít minket. Visszahoz a földre, visszahoz az életbe, visszahoz a eddig megszokott milliónkbe, csak kicserélődve. Csak máshogy. És látjuk éppen ezért, amikor azt gondoljuk, hogy a keresztény életet, na, ha én tökéletes akarnék lenni, ha szent akarnék lenni, akkor el kéne hagynom a világot. Ha szent akarok lenni, ki kéne költöznöm egy tetőre, el kéne hagynom a világot, csak az Isten dolgaival foglalkozni, egész nap imádkozni, és zsolozsmázni, és stb. És akkor biztos szent lennék. És ezért látjuk a misztikusok, meg főleg egy Avilai Teréz miért egyháztanító, mert tudja, hogy ezt nem csinálhatja meg mindenki. Az én életszentségemnek a helye az a hétköznapi élet. az a poros, sáros, stresszes, hétköznapi életben válunk szenté. Nem kell kiköltöznünk föltétlenül valahova ahhoz, hogy ez megvalósuljon. Mondom, egyeseknek lehet ilyen hivatása. De azt mondani, hogy igazából akkor lennék Istenhez közel, ha én is a hegytetőn, a remeteségbe élnék, az nincs jól. És hogyha valaki, aki így él, és ezt sugallja, hogy gyere közénk, mert itt csak itt van az Isten nálunk, akkor ott nagyon nagy probléma van. Aki ilyen módon él, és Avilai Teréz is egy klauzúrás, ilyen szemlélődő életformát élt, de soha nem mondta azt, hogy ez az egyetlen életmód, ahol Istenhez közel lehetünk. Hát pontosan itt van ez az egész. Neked a saját életformádban van az életszentséged. A saját helyeden van az életszentséged, és hogyha ez a világnak a poros, stresszes, mókuskereke és forgatag, akkor az az. Mert ott szolgálod az Istent, ott szolgálod a többi embert, abban a bizonyos társaságban, ami benned van. Na, hát itt fogjuk folytatni ezt a bizonyos dolgot. Látjuk, hogy mennyire ez a bizonyos hetedik lakás nem ijesztő. Látjuk, hogy mennyire nem ilyen elragadtatott, exaltált lelkeknek való ez. Ez a hétköznapi, ez a normális emberről szól. Ezért hívom ezt az egész témát, vagy ugye a hetedik lakásnak nem tudom, adtam egy címet, de ha nem, akkor most ezt adom, hogy a hétköznapi misztika. Ez a hétköznapi misztika. Mondtuk, ki a hétköznapi misztikus? Aki él a világban, teszi a dolgát Krisztussal együtt. Aki ugye mondtam, a Aldis szatyorban viszi a leértékelt sört, megy az utcán, Krisztussal együtt, és az angyali karok mind leborulnak előtte, csak ezt nem látjuk. Ez a hétköznapi misztikus. Ez él benne a világban, azzal a valakivel, aki benne él, és Teréz erre akar minket megtanítani. Na, köszönöm szépen a figyelmet, jövő héten, nagy kedden találkozunk.